Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Jó napot kívánok! Sármási Bocskai János köszönti Önöket. Ma a Hargita megyei Homorod Karácsonyfalva vendégei vagyunk, ahol 2018. augusztus 30-a és szeptember 1-e között a Kárpát-medencei falugondnokok találkozójára, munkaértekezletre és konferenciára került sor, falvaink gazdasági megerősödésének lehetőségei címmel. A falugondnoki szolgálat olyan szociális alapellátási forma, amelyet főállásban, teljes munkaidőben és közalkalmazotti jogviszonyban végez a falugondnok. De további részletekkel a következő 50 percben szolgálunk, amikor hazai és magyarországi falugondnokokkal és közéleti személyiségekkel beszélgetünk. Ha idejük engedi, tartsanak velünk!
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Balázs Sándor vagyok, Romániai Falugondnokságok Szövetségének elnöke, magyar zsákodimitárius lelkész.
Változott valamit a világ, amióta itt Erdélyben is működik a falugondnokság?
Én nagyon hiszem és remélem, hogy változott a világ, azaz változott az elhagyatott faluban élő idős emberek, sőt gyermekek életminősége is. Mert úgy a gyermekek, itt magyar zsákodról beszélek, mind az idős emberek tudják azt, hogy van valaki, akire számíthatnak, és aki többé-kevésbé megpróbál eleget tenni küldetésének, rendeltetésének.
Nagy hittel és szeretettel lehet végezni ezt a munkát, mert ha valaki csak azért csinál, mert ezért pénzt kap, és néz azt a 4 órát vagy 8 órát, akkor nem biztos, hogy ilyen hatékony lenne ez az egész.
Ez a hatékonyság öngerjesztő. Tehát amikor valakinek valami szolgálatot teszek, és meglátom személyben a örömet, a mosolyt az arcán, és nagyon sok esetben személyben az örömkönnyet is, hát akkor ez annyi energiával feltőtt, hogy valósággal keresem, és nem csak én, az igazi falugondok keresi az alkalmat, hogy mikor tud még ilyen örömkönnyes mosolyt fakasztani az idős emberek arcára.
Ha valaki nem lelkész, és falugondnoki szolgálatot vállal. Szerintem egyfajta pszichológus is kell legyen, mert én azt látom, hogy az időseknek, ha nem is oldjuk meg a problémát, de ha elbeszélgetünk, már az sokat jelent. Ha van 5 percünk, 10 percünk az életünkből, hogy meghallgassuk.
Hát igen, ez az egyik legfontosabb küldetése és feladata. Falugondoknak, lelkésznek, házi beteggondozónak, bárki legyen, aki közeledik az idősekhez, hogy az időseknek nagyon-nagyon nagy szükségük van a társalgásra, beszélgetésre. Ez legtöbb esetben abban merül ki, hogy a vendég, lelkész, falugondok, házi beteggondozó hallgat. És megindul a szó áradat, és akkor fél órás, attól függ a vendégnek mennyi ideje van, idő után az idős meglátogatott felsóhat, jaj, milyen jól elbeszélgettünk közben, ő mondott, mi hallgatunk. De hát ez kell neki, nem nagy dolog, ez kell türelem és kicsi szeretet, amit nagyon, de nagyon éreznek az idős emberek.
Mi változott meg itt Erdélyben, itt Székelyföldön, mert még a nagyszüleim idejében nem kellett falugondok legyen. Megoldották a problémát a családban vagy a rokonságban. Most miért van olyan nagy szükség a falugondokságra?
Hát a falugondokság hiánypótló próbál lenni. Megszűntek a 3 nemzedékes családok. Ugye sokan ironikusan azt mondják, hogy jaj, szegény, mennek, hogy milyen dolga volt az anyósa mellett. Valóban volt ilyen is. Viszont a 3 nemzedékes családban volt, aki figyeljen a gyermekre, volt, aki figyeljen az idősre, és a közép értéket teremtő nemzedék teljes erőbedobással tudta végezni munkáját. Tehát ez egy hiánypótlás, megpróbáljuk, és én azt mondom, hogy adott esetben, adott körülmények között áldás az idős emberek életében, sőt, az értékteremtő középnemzedék életében is, mert nyugodtan végzi dolgát, és a gyermek életében is, mert nem gyalogol 6-7 kilométert esőbe, sárba, hóba, vízbe, hanem beül a mikrobuszba és leszáll az iskola előtt.
Nagyon jó szolgálatot tesznek a falugondnokok. Miért van az, hogy ez nem olyan futótűzként terjed el itt Erdélyben? Mi a visszafogó erő? Gondolkodtak-e ezen?
Ezen természetesen gondolkodunk, és én legalábbis személy szerint legalább 7-8 éve küszködöm. Ugye falugondnoki szolgálat 2 dolgot feltételez. Egy lelkes embert és egy járművet. Én meg vagyok győződve, hogy Erdélyben vannak lelkes emberek, akik tennék dolgukat. Viszont ott van a járműhiány, és ezt még per pillanat nem sikerült megoldani. 2005-ben, 2006-ban volt pályázati kiírás, erdélyi falugondnoki járművekre, hát akkor mindenki falugondnokosdit játszott, megpályáztak jól lobbizva a buszokot, 2 évig, 3 évig, amíg a szerződés kötelezte, működtették, és utána köszönő viszonyban sincsenek a falugondnoksággal. Jármű hiányba szenvedünk. A román állam, nem tudom kinek a hibája, én azt nyugodtan merem mondani, hogy nem az én hibám, egyszerűen nem veszi tudomásul. A politikum kérte valamikor, hogy nem magyarországi példákra kelljen hivatkozzanak, hanem legyen itt erdélyi példa, ott volt Szengerice, de mégsem tudták elfogadtatni Bukarestbe, és nem tudtuk felfuttatni.
Jelenleg hány működő falugondnokság van itt Erdélyben?
Most már csak 20. Pont járműhiány miatt szűnnek meg a falugondnokságok. Ez a nagy baj.
Hogyha majdnem minden településen működhetne a falugondnokság, megoldaná-e a fiataloknak a kivándorlását, vagy az időseknek a problémáját?
Ez egy kenyeret jelentene egy faluban egy fiatalnak. Egy őszintén komolyan felelősségteljesen gondolkodó fiatalnak. Persze, hogyha egy kicsit jobban elvonnának látva falvaink, minőségibb lenne az élet falun, és ez is hozzájárulna a falugondnokság egy kicsit a minőség javításához, én meg vagyok győződve, hogy ez is egy kicsit visszatartó erő lenne.
Ki kéne összefogjon? Az önkormányzat, az egyház, vagy ki kéne biztosítsa azt a minimumot, hogy valahogy beinduljon és működjön?
Önkormányzat is segít adott esetben, egyházak is segítnek adott esetben, viszont sem az önkormányzat, sem az egyházak, sem civil szervezetek nem tudnak egy buszt vásárolni. És ideális a 8+1-es jármű a falugondnokságra. Tehát ez kéne megoldódjon, amit szerintem csak a román állam kéne megoldjon. Én helyről is köszönetet mondok a Bethlen Gábor alapnak, mert egyetlen jövedelmi forrásunk a Bethlen Gábor alap.
Augusztus 30-a és szeptember 1-e között az idén is megszervezték a Kárpát-medencei falugondnokoknak a találkozóját. Eddig is Kárpát-medencei volt ez a találkozó, vagy attól függ, hogy mennyi anyagi volt rá, vagy éppen mi volt a megbeszélni való?
Nem, ez az első, úgymond Kárpát-medencei falugondnokok találkozója. Nagy csalódással veszem tudomásul, hogy sem Vajdaságból, sem Kárpátaljáról nem képviseltetik magukat. Nem tudom elképzelni az okát. Visszajelzés sem kaptam, hogy hát nem fogadtuk el a meghívást. Annyit szeretnék megjegyezni, hogy ezelőtt 5 évvel voltam Kárpát-alján, tudnillik a Bethlen Gábor alapkezelőnek az volt a véleménye, hogy az erdélyi állapotok sokkal jobban hasonlítnak a kárpátai állapotokhoz, mint a magyarországi lehetőségek és állapotok. Ezért voltam úgymond megbízva kimenni és népszerűsíteni. Hát ott református lelkészekkel találkoztam, mondtam, hát ők elmondták, hogy miért nem lehet. Én próbáltam meggyőzni, hogy miért lehetne és miért lenne fontos, sajnos megszakadt a kapcsolat.
Az idei találkozón nagyon fajsúlyos témák kerültek terítékre.
Köszönöm ezt a kérdést. Úgy érzem és próbálom is megélni, hogy minden ember, aki felnőtt egy közösségben, az tartozik valamivel a közössége iránt. Annak idején Kolumbán Gáborral nagyon sokat beszélgettünk a kaptár elméletről. Ugye kirajoznak a fiataljaink nyugatra, és aztán majd visszahozzák a nektárt szülőföldjükre. Ugyanez kicsibe is létezik. Elrajoztunk Homorod Karácsony falváról, és én legalábbis úgy érzem, hogy valamit vissza kell hozzak szülőfalumnak, és például ez a rendezvény is egy ilyen icirke-picirke szeletje ennek a hálának. Ezelőtt 20 évvel valaki azt mondta, hogy Homorod Karácsony falva még a térképről is leíródik 20 év múlva. Ez nagyon megdöbbentett, nagyon fájt, és tényleg úgy próbáltam követni szülőfalum élete sorsát, a különböző mozgásokat, és 20 év távlatából azt tudom mondani, hogy hál' az Istennek ez a szomorú proféciája nem vált valóra. Mint minden, itt vannak hiányosságok, vannak gyengeségek, de olyan csodálatos életerőt jelző példák vannak, ami büszkeséggel tölt el.
Milyen előadók érkeztek?
Dr. Hévízi Józsa Magyarországról, az autonómiáról tart előadást. Fazakas Attila, a Merkur üzletlánc vezérigazgatója, ő tart előadást termelő és forgalmazó logikájáról. A tegnap este ugye Kolumbán Gábor volt, az egység tanáról tartott előadást. Itt van még dr. Máté Szilárd, gyulakúti állatorvos, aki az Itthon is meg lehet élni című előadásával próbálja meggyőzni a hallgatóságot, és a karácsonyfalvi jó példákra hivatkozva igazolni azt, hogy valóban nem csak szlogen, hanem ez élet is lehet a kis falvakba.
Egyik programpont, hogy meglátogathatják a jelenlevők a sikeres gazdálkodókat. Sokan vannak itt Homorod Karácsony falván, akik fel tudnak mutatni valamit?
Én azt mondom, hogy biztos megélhetőséget és nyugodt megélhetőséget felmutató emberek sokan vannak. És nagyon érdekes, hogy ez a sikertörténet nem egyoldalú. 2-3 lábon álló, de biztos sikertörténetek vannak, életpéldák. És ez a jó, ez a sokszínűség.
Csupán egy észfogás, csupán egy pillanat, csak egy kis hangulat, csak egy kis biztatás. S az ember hirtelen csak rádöbben, hogy bizony elvesztette a fejét. Aztán csak ámulhat és bámulhat, hogy vajon hová tette az eszét. És mire ráébredt, hogy tévedett, már késő jóvá tenni a hibát. S nem várhat többnyire mást, legfeljebb egy kész fogást. Nem kell semmi más, csupán egy kész fogás. Csupán egy pillanat, csak egy kis hangulat, csak egy kis bíztatás. Nem kell holdvilág, nem kell a nagyvilág, nem kell a végtelen, csak egy kis érzelem, csupán egy szálvilág. S az ember hirtelen csak átöbben, hogy bizony elvesztette a fejét. Aztán csak ámulhat és bámulhat, hogy vajon hová tette az eszét. És mire ráébredt, hogy tévedett, már késő jóvá tenni a hibát. Az ember hirtelen csak rádöbben, hogy számolja a perceket, várja azt a készfogást és kergeti az éveket. Nem kell semmi más, csupán egy pillanat, csak egy kis hangulat, csak egy kis bíztatás. Nem kell holdvilág, nem kell a nagyvilág, nem kell a végtelen, csak egy kis érzelem, csupán egy szálvilág. Hogy könnyű elhinni, hogy ő, hát a ő lesz majd a hűtársak ő. Hogy könnyen vigaszra talán, újra boldogságra vársz, újra vársz. És érzed a remény, az is elég, hogyha rád mosolyog, már nem is kell semmi más. Csupán egy készfogás, csupán egy pillanat, csak egy kis hangulat, csak egy kis biztatás. Nem kell holdvilág, nem kell a nagy világ, nem kell a vég. Csak egy kis szálvirág. Nem kell holdvilág, nem kell a nagyvilág, nem kell a végtelen, csak egy kis érzelem, csupán egy szálvirág.
Sümegi Nő Ország Editnek hívnak, a Falugondnokok Dunatisza közé egyesületének a munkatársa vagyok.
Hány éve működik önöknél a falugondnokság?
1990-ben indultak az első szolgálatok Magyarországon. 1970-ben kidolgoztak egy stratégiát a falurombolásra. Kijelölték azokat a településeket, amelyekre úgy gondolták, hogy nincs funkciójuk, tehát szerepkör nélküli településeket jelöltek ki, és szakembereket kértek föl arra, hogy tanulmány dolgozzanak ki, hogy hogyan lehet ezeket a településeket szépen elsorvasztani. Az egyik ilyen felkért szakember volt Kemény Bertalan, aki Somogy megyét kapta meg, hogy dolgozza ki ezt a tanulmányt. Kemény Bertalan nem ült be a könyvtárba, és nem kezdett el ott kutatni, hanem elment Somogy megyébe, és végigjárt ezeket a településeket. Minden településen talált egy olyan embert, aki úgymond felvállalta a falut, aki egy kicsit még a szívén viselte annak az elhalóban lévő falunak a sorsát. Lehet, hogy ez a helyi plébános volt, vagy a tanító, vagy a kocsmáros, de hogy szóba elegyedett velük, ő azt látta, hogy ezek a települések élni akarnak. Ők nem akarnak még megszűnni. Az ott élő embereknek fontos, hogy még ott maradhassanak. És Kemény Bertalan kérdéseket tett föl az ott élő embereknek, és amikor ők a kérdésekre adták a választ, akkor derült ki, hogy minden településnek van valami potenciálja, amivel lehet fejleszteni. És hát Kemény Bertalan kidolgozta a tanulmányt, ami nem arról szólt, hogy hogyan lehet ezeket a településeket megszüntetni, hanem épp arról, hogy hogyan lehet megmenteni. Szerencsére a minisztériumban is talált egy olyan ember, Szanyi Évát, aki fogékony volt a dologra, és ő is úgy látta, hogy igen, van jövője ezeknek a településeknek, és ennek hatására indultak 1990-ben az első falugondnoki szolgálatok Borsod-Zemplén megyében.
Most annyi év távlatából látszik a változás, van előre haladás bizonyos területeken, ami esetleg 92-ben ön elsorvadó félbe volt?
Igen, tehát ezek a települések megmaradtak, ugye 90-ben indultak az első szolgálatok, akkor még ilyen meghívásos pályázat alapján juthattak a szolgálatok autóhoz, mert ugye egy falugondnoki szolgálathoz három dolog kellett, egy helyi akarat, hogy legyen ilyen szolgálat, kellett egy ember maga falugondnok, valamint kellett egy gépjármű. És a gépjármű beszerzésre volt meghívásos pályázat. Egészen 1998-ig nem volt normatív támogatása Magyarországon a falu és tanyagondnoki szolgálatnak, de érdekes módon addig is azért működtek és segítették az ott élő embereket. 1998-tól lett normatíva, ami ugye azt jelenti, hogy ha az állam valamire pénzt ad, akkor azt szabályozza és elkezdi ellenőrizni. És ugye ez a szabályzás, ami némi keretek közé szorította a falugondnoki szolgálatokat. Még itt például Erdélyben itt ugye nincs állami normatíva, az ömében az egyházok tartják fönn ezeket a szolgálatokat, teljesen másként működnek. És azért nagyon fontos, hogy mi ide eljöjjünk és megnézzük, hogy hogyan működnek, és mi is szívesen fogadjuk őket, hogy az egymás jó gyakorlatait megismerjük, és tudjuk adaptálni a saját településünkre, hogy ahány település, annyiféle igény van. Más emberek élnek, más szolgáltatások állnak rendelkezésre, teljesen más, mint nálunk a közigazgatás, a jogi rendszer, mint itt, de akkor is az alapérték az ember, hogy az ember jól érezze magát azon a településen, és a lakóhely okozta hátrány, ami ugye nem más, mint a távolság, a mindenféle szolgáltatástól való távolság, ennek a leküzdését segíti a falu és tanyagondnok.
Általában a falugondnokság ott működik, ahol előregedőben van a település, de Erdély példát mondok, hogy régebben, még a nagyanyáim idejében ez a háromgenerációs modell azért élt, hogy az unoka a szüleivel, a nagyszülőkkel egy gazdaságban éltek, és akkor nem is volt szükség mondjuk úgy a falugondnokságra, mert akkor segítették egyik a másikat. Most vajon ezért van ilyen nagy szükség, hogy mindenki külön lakik, és mindjárt nem ismeri a családtag egymást?
Igen, nagyon jól látja, míg működtek ezek a háromgenerációs családok, ott mindenkinek meg volt a funkciója, amikor már az idős ember nem tudott dolgozni, tudott vigyázni a gyermekre. Ugye ez az életforma megváltozott, változott a világ, változott minden, és sajnos már az idős emberre se tud vigyázni senki, de már sajnos a gyermekre sem, mert ugye mindenki dolgozik, és mindenki másutt próbálja a boldogulását megtalálni, nem pedig a saját kis településén. És a falu és tanyagondnok azért van az, hogy zömébe időseken segít, de azért a mi kollégáink rendszeresen hordanak gyerekeket iskolába, óvodába, tanulmányi versenyekre. Tehát a falu és tanyagondnok nem csak az időseket látja el, hanem azokat, akiknek erre szükségük van. Tehát a falugondnok a falu teljes a lakosságának a szolgálatára áll, élethelyzetből adódik, hogy mikor, kinek, mire van szüksége. És ugye ez az élethelyzet általában az idősebbeknél jön elő, hogy nagyobb szükség van segítségre, mert azért a középkorosztály még jobban meg tudja oldani a problémáit, ezt a távolság leküzdését. És ami nagyon fontos, hogy a falu és tanyagondnokság nem személyválogató, tehát teljesen mindegy, hogy kinek mi a vallása, mi az anyagi háttere. Mindenki kerülhet egy adott pillanatban olyan élethelyzetbe, amikor szüksége van a falu gondnok segítségére.
Azon gondolkodtam, hogy ha már szabályozunk valamit, akkor vajon egy idő után nem lyukadunk ki ott, hogy az eredeti cél megszűnik. Mert 92-ben kitalálták valamiért ezt a falugondnokságot, és hogyha annyi szabályozás van, és be kell azt tartani, akkor lehet, hogy 20 év múlva már nem is azt csináljuk, amiért ez megalakult.
Ez így van. Ugye változik a világ, változnak a gazdasági, a politikai környezet, minden változik, ezáltal változik a falu és tanyagondnoknak a tevékenysége is. De épp az a gond, hogy hogy amikor ez bekerült 1996-ba a szociális törvénybe, azóta ezen igazán nem történt változás. És ugye a mi egyesületünknek is, mint elhangzott, hogy egy kutatást folytatunk pont ez miatt, az lenne a fontos, hogy lássuk, hogy mibe változott, és hogy ehhez módosítsuk a jogszabályokat is, módosítsuk a feladatköröket is, mert van, amire most jobban szükség van, valami már egyáltalán nem tartozik a feladatkörébe a falu és tanyagondoknak.
Hogy tapasztalja, Magyarországon még vannak olyan önkéntesek, akik nem pénzért, nem semmi ellenszolgáltatásért, de segítenek a falu gondoknak, hogyha éppen szükség van rá?
Igen, hála jó Istennek vannak ilyen emberek, főleg azok, akik már valamikor igénybe vették azt, vagy ha nem is ők, hanem a szüleinek segített, vagy valami családtagjának, ők azért teljesen másként állnak már ehhez a szolgálathoz, mert látják, hogy mekkora segítség, még akkor is, ha nem nap mint nap, hanem hogyha csak eseti jelleggel. Szerencsére azért minden településen akad olyan ember, aki azért segíti az ő munkájukat, és számíthatnak rá. Ugye a falu és tanyagondokság, ez egy bizalmi állás, tehát nagyon fontos az ott lakónak, hogy mindig ugyanaz az ember menjen hozzá, őt beengedi a saját lakásába, és nagyon fontos, hogyha véletlen a falugondnokot helyettesíti valaki, akkor azt is ismerjék az ellátottak, és ezért nagyon jó, hogy szinte minden településen azért van valaki.
Ki lehet égni ebben a munkában? Mert bizonyára vannak olyan helyzetek, amikor az embert úgy jól megérinti, és akkor cipeli magával heteken keresztül valakinek a sorsát.
Hát minden segítő szakmában ki lehet égni. Ezért szoktunk a kollégáknak konferenciákat, találkozókat, képzéseket szervezni. Ők ugye segítő szakmában dolgoznak, tehát nagyon is az a feladatuk, hogy segítsenek, de ismerni kell a kompetencia határukat, hogy meddig avatkozhatnak be egy ember életébe, és mi az, amikor már szakemberhez kell fordulni. Tehát mindig szoktuk kérni a kollégákat, hogy olyan feladatot ne vállaljanak, ami már erőn fölül van. Nagyon fontos, hogy kiégés ellen időközönként tréningeket tartsunk, mert igen, ki lehet, személyesen érintettek, bejárnak az emberek otthonába, együtt vannak vele, beszélgetnek vele, néha sokkal többet tudnak egy idős emberről, mint a saját családja.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják, Sármási Bocskai Jánossal.
Benedek Enikő vagyok, Homorod Karácsony falváról, a Dungó Kulturális Egyesület elnöke.
És mellesleg az unitárius lelkész felesége is, tiszteletes asszony, és a mindenes itt Homorod Karácsony falván. Mert én úgy érzem, kívülállok én, hogy itt az eredjes munkatárs, hogy eredj ide, eredj oda, ahol be kell tölteni egy helyet, akkor a tiszteletes asszony megtalálható.
Hála jó Istennek, hogy sokszor be kell töltsem ezt a helyet, ez azt jelenti, hogy igenis ez a falu élni akar, vannak tehetősek, akik tudnak nekem még segíteni, mert egyedül ott futhatnék ide-oda, mert nem igazán tudnám a kitűzött célokat véghez vinni. Úgyhogy nagyon sok lelkes ember van, aki a faluért és a falu jövőjéért szeretne tenni, és hála a drága jó Istennek, egyre több fiatal. Ezelőtt 3 évvel a közbirtokosság elnökével eldöntöttük, hogy összehívjuk a 20 éven felüli fiatalokat, családosokat, vagy éppen egyedülieket, hogy beszélgessünk el, hogy a következő 10 évben mit szeretnének, hova fejlődjön Karácsonyfalva, hogy nézzen ki egy falu képet, és egy nagy A4-es lapra rajzolják le. És büszkén mondom, hogy ebből már látom, hogy kezd 3 és 4 dolog is, és csak 3 év telt el, tehát azt jelenti, hogy ezeknek a fiataloknak az itthon maradás a cél, és a falu fejlesztés erre nagy fontosságot fordítanak. És jó, mert egymáson segítenek kalák a munkában.
Régebben a székely településeken nagyon figyeltek egymásra az emberek, átköszöntek reggel, ha sütöttek egy pánkot, átvitték, megkínálták a szomszédot is. Mondhatni, kerítésen volt, ilyen igazi Schengen volt majdnem minden székely település, már átjártunk egyik portáról a másikra. Itt Homorod Karácsonyfalván is bizonyára ez volt a jellemző. Ma ez még megvan-e?
Figyelnek egymásra az emberek, tényleg így van, hogy télen füstöl-e a kémény, látták-e, felkelt-e, vajon hogy van, és ha probléma van, akkor azért ez a csepű telefon nagyon jól működik, tehát hamar-hamar meg lehet tudni a gondokat, és figyelnek egymásra. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog egy kis településen.
Ez a falu gondnokságnak köszönhető, vagy amúgy is működne?
Ez amúgy is működne. Tehát ez még működik, és adja jó Isten, hogy még nagyon-nagyon sokáig működjön. Tehát nem valamiért, hanem mind régi hagyomány, és hogy így szokták meg.
Volt egy olyan eset, hogy a templomban valaki rosszul lett, és akkor nem hagyta ott senki. Ott maradtak, megvárták a mentőt. Ez is azt jelzi, hogy valamilyen szinten a társunk sorsát azért a szívünkön viseljük.
Igen, ezen tényleg mi is nagyon meglepődtünk egy alkalommal. Nemrég rosszul lett egy néni a templomba. Tudjuk, hogy egy háziasszony az vasárnap délbe siet haza, hogy az ebédet azért a családnak előkészítse. Ebbe az esetben megvárták, hogy a mentő megérkezzen, és mind ott voltunk körül. Ameddig elvitték és vigasztaltuk, meg azért vele voltunk, mivel a gyerekei azok távolabb élnek, tehát nem hagyták magára. Ez egy nagyon-nagyon szép, hogy nem egy-két emberre hagyták, hanem az asszonyok ott maradtak addig, és több mint másfél órát.
Mikrofonunk előtt dr. Máté Szilárd állatorvos. Meg lehet-e itt élni Erdélyben, falun? Hogy tapasztalja járva a terepet?
Igen, határozottan meg lehet élni, és folyamatosan megerősítést kapok arra, hogy inkább mindenki hazajön és itthon megpróbálja, mert meg lehet. Sőt, ez a kiegészítés arra, hogy meg lehet élni.
Nagyon sok fiatal elmegy külföldre szerencsét próbálni, aztán van, aki visszajön, van, aki ott ragad, holott legtöbbször olyan munkát végez, amit itthon el se végezne, még pénzért sem. A doktor úr kitekintette határon túlra, megnézte, hogy ott milyen a világ?
Én nem. Sajnos, hál' Istennek, itthon maradtam, tehát egyetem után egyből neki fogtam dolgozni itthon. Nem igaz, hogy nem merült fel, hogy külföldre menjek, de még eddig konkrét lépések nem történtek ez irányba.
Gondolom, hogy most családdal, mert végképp nem jön ez szóba, kiköltözzünk, meg ott dolgozzunk.
Hát igen, ez nehéz. 3 gyerekem van, ami mindig egy visszafogó erő, meg a gyávaságom valószínű az, ami visszatart, hogy kimenjek.
Mit mondanak az állattenyésztők? Ők miért csinálják?
Támogatásokkal nagyon is nyereséges vállalkozás ez, én úgy látom a gazdáimon. Sok példa van arra, hogy mennyire fejlődnek az évek során. Én nem hinnék mindig a panaszkodó embereknek. Ne legyen önsajnálat, vállaljuk fel azt, hogy nehéz ez a munka, de megéri.
De ez ilyen népbetegség, ez magyar betegség ez a panaszkodás.
Ez így igaz. Tehát mi szeretünk panaszkodni, és nem tudunk mindennapjainkat úgy megélni, hogy örömmel tudjunk lefeküdni. És értékeljük az, ami van. Egyszerű.
Hogy lehetne megváltoztatni az emberek mentalitását? Gondolok a fiatalok mentalitására.
Hát szerintem oktatással, neveléssel, egy kis pszichológiával, amit be lehet vinni az életükbe, hogy ne sírjanak. Nem kell mindig csak a rossz oldalát nézni az életnek. Sőt, inkább csak a jó oldalát kell nézni. És akkor kapunk annyi erőt ebből a mindennapokból, hogy azt a döntést véglegesítsük, hogy maradunk.
Ott élek, ahol a tündére, édes táj. Pont mindegy álom, mindig úgy él.
Sokat panaszkodnak a falubeliek, amikor faluműsorunk készül bizonyos településen, hogy néptelenednek el a falvaink, a fiatalok külföldön keresnek megélhetést. Egyre kevesebb az a három generációs családmodell, ami még az én gyerekkoromban élt. Mit kellene tenni, hogy ne legyen szükség úgymond idézőjelben falugondnokságra, és mégis tudjuk segíteni a szülőket, tudjuk segíteni a gyerekeket? Bálint Bencédi Ferenc, unitárius püspök.
Olyan kérdés szegzett nekem most, hogy én nagyon messziről kéne kezdjem, de visszafordítani nem tudjuk a történelmet. Az ipari és technikai civilizáció egy nagyon fura helyzetbe hozta, főleg a városi központoktól messzire első falvakon. Azt már nem is szabad keresni, hogy három generáció együtt éljen egy udvaron. Ellenben az elnéptelenedés, aminek nagyon sok oka van, az, hogy a falvak kiürültek. Meg kéne találni újra azt a megoldást, hogy a városban elfáradt emberek kijöjjenek pihenni, és a természet közelségében próbáljanak élni. Tényleg a szükség hozta létre a falugondnokságot, és azt is el kell mondjam, és ez is erdélyi valóság, hogy falun egyedül az egyház maradt. Már a 70-es években is ingáztak a tanítók legtöbb településről. Az orvos is. Nagyon ritka volt az olyan orvosi rendelő, hogy helyben élt volna az orvos. Ez a 89-es változás után még drasztikusabb vált. Most már még autóbuszok se kötik össze Székelyföldön a falvakat is. Tehát a szükség hozta létre, és az egyház keretében ugye próbáljuk segíteni. Ez nem azt jelenti, mert az elmúlt időben nekem nincsen tudomásom, hogy Balázs Sándor mozgalmát az unitárius egyház pénzzel támogatta-e. De felbecsülhetetlen munkát végzett azzal, hogy segítette ezeket a kis közösségeket. Magyar Zsákodon, ahol élt, Szentgericén, ahol élt. Jobban rá kéne figyeljen az önkormányzat is, meg az egyház is. És talán eljön az idő, hogy a városi tömbház negyedekben elfáradt atyafiak pihenni hazajönnek. Üresek a házak, nincsenek megművelve a földek, szinte fájdalmas nézni, hogy határon nincs lekaszálva, de kikaszálta volna le, amikor a fiainkat nem erre tanítottuk. A mezőgazdasági munka az utóbbi 100 esztendőben itt Erdélyben soha nem volt megbecsülve és megfizetve.
Miért van az, hogy az öregeinkre nem úgy nézünk, mint ahogy néztek az én szüleim vagy az én nagyszüleim? Mert elmennek a fiatalok külföldre dolgozni, és azt a munkát végzik el ott, amit itt nem végezne el, ha jól megfizetnék sem. Mert itt cikinek tartja. És akkor kimegy külföldre, ott nem ismeri senki, ott elvégzi. Nem lenne egy megoldás, hogyha valamivel motiválódnának, mert sajnos minden az anyagiakra hegyeződik ki végül is, hogy ha nincsen pénz, akkor nincsen szolgáltatás. De mi lenne az a megoldás, ami ezt a folyamatot úgy visszafordítaná, hogy legalább az én nagyanyámra viseljek gondot, és mindenki az övére viseljen, és akkor nem kéne falugondnok, nem kéne más jöjjön, hogy gondot viseljen az én családomra.
Ez egy nagyon nehéz kérdés, és nem is tudok válaszolni. Hogy lehet újból megszerettetni a gyermekkel a nagy családot? A gyermek megszületésétől beépül a harmadik személy. Tehát nagyon sok esetben már nem az édes szülő, az apa vagy az anya neveli, legjobb esetben egy családtag, egy nagymama. Tehát ez is megint egy olyan folyamat, amit jó volna megállítani. Már mekkora lehetőség az is, hogy szülés után nem 112 napot kap a fiatal édesanyja, mint annak idején a 70-es, 80-es években, hogy itt van ez a 2 esztendő. Ez egy felbecsülhetetlen lehetőség arra, hogy az anya és a gyermek, akkor, amikor a lélek kezd nyílni, ugye, hogy egymás mellett legyen. De milyen jó volna az is, hogy este együtt legyen. Együtt játszodjon, együtt készüljön, együtt hallgassa, vagy olvassa a mesét, vagy hallgassa a rádiót. A szülő azt mondja, hogy nagyon foglalt neki, reggel ugye kelni kell, pénzt keresett. Az is igaz, hogy mennek diplomás emberek, és olyan munkát végeznek el nyugaton, amit idehaza nem. Ez az elszemélytelenedés, ami benne van ebben a villingán, ezt kellene megváltoztatni. És észrevenni azt, hogy minden emberben egy kincs van, és ezzel foglalkozni kell. Nem tudnék receptet mondani, csak az, hogy nagyobb felelősség teljesebb szeretettel viseltetni egymásra. Nagyon sokszor a családon belül is egyik a másikat eszköznek látjuk. A gyermek a szülő a gyermeket, férje, felesége, stb. Lehetne ez variálni. Hanem azt a lelket kéne meglátni, amivel én megszerettem, és ez a szeretet energiája dolgozzon. Talán csak rádöbbenünk. Nem ez a szétszórtság, ez az elizoláltság fog eluralni, mint amit láttam én is az Egyesült Államokban, vagy a nyugati európai világban. A család szentsége, az tőlünk függ. Az, hogy a családtagok hogyan és miféleképpen tudják egymást szeretetben elviselni.
Nagyon sokszor nem is a fizikai segítségnyújtása fontos, hanem hogy 5 percet adjunk az életünkbe, hogy meghallgassuk az idős embert. Mert elmondják a falugondnokok is, és elmondják a lelkészek is, hogy amikor odajön egy idős, és meghallgatja 5 percen keresztül, az többet jelent, mint hogyha adott volna neki 100 lejt.
Gyakorlatból tudom, míg a falun élő ember nem annyira van elzárva a világtól, a szomszédtól, mint egy városi egy tömbházban. Ünnepeken úrvacsorát szoktunk vinni magára maradott embereknek. Kolozsvár egyik negyedében lakik a fia, a másik részében lakik az apa, és a telefonbeszélgetést akarva akaratlanul is végig kellett hallgassam. Amikor egy hét nem volt elég idő, hogy az apjára csak rátelefonáljon, vagy munkából hazamenet bemenjen egy fél órára. Megértettem a fiatal embert is, mert fáradt, mert mindenből már ki van ugye energiája, padlón van. Az öreg urat is megértettem, de valahol csak meg kell találjuk azt a türelmet magunkban, hogy másikat végighallgassuk. A gyerekekkel nem beszélgetünk. Ugye üzenünk SMS-be, hogy jégszekrények oldalára ragasztjuk, hogy itt az és a többi. Tehát a mentalitásunkon kell nagyon változtatni, és odafigyeljünk a másikra. Szerintem ez lenne a megoldás.
Össze kéne fogjon az egyház, össze kéne fogjon az önkormányzat, de hogy lehetne mégis ezt gyakorlatban megoldani?
Nyugatról bejövő segítség még nagyobb kárt okozott. Én még emlékszem az 57-es, 58-as esztendőkben egy székely faluban, ha valaki házat épített, mindenki ott volt. Tehát a kaláka szellem az kihalt, most csak pénzért dolgozunk. Ezt kellene újraéleszteni, ez volt a székely közösségnek az ereje. És ez minden téren. Mi gyakoroltuk, ugye, ha szedtük a kukoricát, egyik a másiknak segítettünk, de ennél több kellene. Tehát föl kéne ébredjen valahogy az ember. Talán az egyház itt tudna úgy hirdetni, hogy ne csak mondja az evangéliumot, hanem élje is az evangéliumot.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Bácsfainé, dr. Hévízi Józsa, az Erdély Szövetség elnöke vagyok.
Annyit beszélünk az autonómiáról, az önrendelkezésről. A falugondnokság mennyire tud hozzásegíteni ehhez?
Úgy gondolom, európai példák alapján, például a skót példa alapján a gazdasági megerősödés a közösség lelki, kulturális megerősödése mellett legalább olyan fontos tényező, hiszen a skót autonómia kivívása az segített hozzá, hogy az 1960-as évek végén olajmezőket találtak Skócia partjai mentén, Skócia megerősödött gazdaságilag, és csak egy kellő politikai szituációra volt szükség, ami 1997-ben végül is eljött, hogy az angol munkáspárt szerette volna leváltani a brit konzervatív pártot, és nyitni kényszerült, és ekkor a velsziekkel, a skótokkal és az északirekkel elkezdett tárgyalni, és gyakorlatilag megígérte, hogyha ő kormánypozícióba kerül, akkor biztosítani fogja az autonómiát. Így indultak ott az autonómia tárgyalások.
Régebben itt Székelyföldön nagy volt az összefogás, még az én nagyszüleim idejében is kalákáztak, segítették egymást az emberek. Én kívülállóként azt látom, hogy a változás után, 89 után, hogy ilyen támogatás, olyan támogatás jön, nem tudom, hogy emiatt vagy nem, de ez a segítségnyújtás ez valahogy úgy megszűnt, vagy megszűnőben van. Tudományosan lehet követni, hogy ennek van hatása, negatív hatása, hogyha támogatásokat kapunk valahonnan, akkor bomlasztja is a közösséget, amellett, hogy anyagilag segíti is?
Nagyon-nagyon nagy szerepe van mindenben, hogy ez ne így történjen, tulajdonképpen az egyházaknak, a lelkészeknek, a katolikus papoknak. Most hirtelen szembe jutott Fircák Gyula püspök, hogy Kárpátalja felerősítéséről beszéljünk, egy teljesen szétesett társadalom volt a ruszinság az 1880-as években, a pálinkázás, az ivás, az elszegényedésből emelte ki Fircák Gyula püspök a tanítókkal és a paptársaival és a magyar kormány akkori támogatásával, ahol szintén pénzügyi támogatásokról volt szó. A kormánybizottságokban ezek a egyházi vezetők tanácsokat adtak, információkat adtak a saját falujuk, a saját környezetükről, és annak kapcsán kialakult egy olyan hegyvidéki akciónak nevezett program, amelyre mai napig is emlékezik a ruszinság. Tehát a gazdaság nagyon-nagyon fontos, meg kell erősíteni, identitástudat kell ehhez. A közbirtokosság, ami a kalákának az alapja, ugye régen segített. Abban a pillanatban, hogy megjelenik tulajdonképpen az egyéni tulajdon, a magántulajdon, ez nyilvánvalóan egy versenyt, egy konkurenciát, egy individualizmus felülkerekedését hozhatná mondjuk a nyugati társadalmak mintájára. De itt olyan hagyományok vannak a székelységben, amelyet a papoknak, a tanítóknak meg kell erősíteni. Nagyon jó kezdeményezéseket látunk, rengeteg fesztivál van. Ugye itt most hallottunk, hogy itt például a Csipkebogyó Fesztivál. Megismerkedhettünk a Homorod Karácsonyfalvi unitárius templom belsejével és Enikő csodálatos munkájával. Tehát van itt jövő, mint ahogy a magyar történelemben, hogyha végignézzünk, Lorántffy Zsuzsannától napjainkig vezetve, megvoltak azok a vezetők, és szerintem meg lesznek a vezetők, és az Erdélyi Szövetség részéről fontosnak tartjuk a romániai falugondnokságok szervezetének a támogatását, mert azt látjuk, hogy pontosan a kisbuszokkal összekötik a magára maradt idős emberek kiüresedő falvait, összekötik a várossal. Gyógyszereket visznek, orvosokat visznek a falvakba, az időseket beviszik a falvakba, a románul kevésbé tudó embereknek elintézik román nyelven a hivatali ügyeiket. A gyerekeket ott, ahol nincs iskolabusz, iskolába viszik. Ausztriába, fejlett nyugati államokban is megvan gyakorlatilag ennek a megfelelő változata. Ha meg akarjuk tartani a magyarságot a falvakban, akkor valóban kisbuszokra van szükségünk, és ilyen lelkészekre, mint például akik a Romániai Falugondnokság Szövetségében dolgoznak, élén Balázs Sándor unitárius lelkész áll, és nagyon fontos lenne, hogy akik velünk egyetértenek, minél nagyobb számban társuljanak, lépjenek be, erősítsük meg ezt a szervezetet, ennek a 18 éve folyó eredményes munkáját teljesítsük ki minél tökéletesebben. Mi az Erdélyi Szövetség Budapestről eddig is minden segítséget megadtunk, és most is gyakorlatilag hozzájárulhattunk az előadók megválasztásának javaslatával a mai sikeres rendezvényhez.
Dr. Körösi Mária, egyetemi tanár, Széchenyi Társaság egyik elnökségi tagja.
Mi menthetné meg a székely falu közösségeket?
Nézd, az ember ezt hallja, ezt a mondatot, hogy megmentés. Hát hol vagyunk? Mi maradt el megmenteni? Például gazdasági szerkezetet átalakítani, de ez horizontálisan. Nem megadóztatni irreálisan az embereket. Engedni termelni, engedni összefogni, hogy a falu közösség, hogyha egy kisebb teritoriumot nézem, akkor ott ne egymás ellenében gazdálkodjanak, hanem lehetőség szerint fogjanak össze. De hangsúlyozom, így kimondva ez csak egy álom lehet. Ennek meg kell a jogi alapjait is alkotni, hogy merjenek. Nézze, én egy ideig éltem Albániában, még abban az időben, amikor nagyon-nagyon-nagyon a 80-as években, mit nem mondjak, azért Ramiz Alija, Enver Hoxha mentalitása működött. Hallatlan természeti gazdagság, iszonyú társadalmi szegénység. Alig telt el 30 esztendő, nézzék meg Albániát. Családcentrikusak, identitás példaértékű, a korábban kint tanult, és ma már a vezetőgárdát is jelentő grémium, olyan hazafisággal, azzal a nagybetűs identitással rendelkezik, ami előtt fejet kell hajtani. Nem azzal kezdték, érem, ha hazajöttél külföldről, a pénzedet, a profitot azonnal számoljuk el, hogy mi az állami és mi a tied. Miben szeretnéd fektetni? A hazádért. Kérem szépen, Szantropesztől kezdve a leggazdagabb üdülőhelyig az Albánia bőven fölzárkozott. Szeretetből, identitástudatból és a családpolitikájukból csodálatosak. Nagyon szeretik a hazájukat, és egy fillérrel nem tartoznak senkinek. Itt Erdélyben, Székelyföldön és egyáltalán a nagy magyar hazában mindenhol kérem. Az elcsatolt területeken idegen politika, idegen gazdaság nyomorítja meg önmagát is azáltal, hogy mi ellenünk hoznak nagyobb szigorúságot, hát nem gondolkodnak. Mi nekünk itt pedig ezt az autonómiát, az autarhiával kellene végre egyszer megengedni, hogy működjön, hisz a Góbi a nem csak egy gyártás területnek a védjegye, hanem az észjárás is nagyon fontos, kérem, nem kijátszás a másik ellen, hanem megtalálni a saját környezetünkben a lehetőségeket, hogy az erőforrásokat megműveljük, fölfedezzük, további kincseket feltárjunk, és azokat akár élelmiszereké vagy ipari termékeké tudjuk nemesíteni. Ez a székelyben benne van. Tessék ennek megfelelően a gazdaság és a jogi szerkezetet átértékelni, de minél hamarabb.
Nagyszüleink idejében ez a segítségnyújtás, ez az összefogás működött. Ez olyan természetes volt. Mi ölte ki? Ez a sok támogatás, vagy szabadok lettek a határok, lehet menni külföldre, hozzuk onnan a jó meg rossz példát, vagy mi?
Elsősorban nézzük a történelmet aránylag azért közelmúltból. A Trianon előtti eseményeknél megvolt minden községnek, falunak, teritoriumnak az önálló életmódja lehetősége, eszköze is. Abban a pillanatban, ahogy ránk húzták ezt az aljas kifejezést, hogy úgy, ahogy van kisebbség, tiltakozom. Ha kisebbség, méltóztassanak hozzátenni, hogy kényszer kisebbség, mert nem jó dolgából lett a mi népünk kényszer kisebbség. És ezzel kapcsolatban, ha már ilyen kényszerhelyzetbe hozták az embereket, akkor megtasztassanak azt is hozzátenni, hogy mi megmaradtunk alkotóközösségnek. És ne uhajtsák ezt az alkotóhabitust, ami bennünk mindig megvan, a csak azért is alkotóhabitus, ezeket valahogy ledegralálni. Mert ez egyszerűen, kérem, ez hihetetlen szégyen volt. Alkotó emberek vagyunk, és közösségben is alkotók. Az, hogy ránk oktroljálják a nyitott határ, ez egy nagyon kedves dolog, megsporulunk egy sereg pénzt az útlevelekre. De milyen mentalitás jön be? Amerikai menedzsment? Amerikai marketing? Soha az életben nem fog Kárpát-medencei aggyal gondolkozni. Egyik se, csak a saját profitja. Így is talicskával tolják ki az itteni nyugati befektetők a profitjukat. Gondolkodjunk már, hogy mi ez a szabadság? Hogyan élünk ezzel a szabadsággal? Vagy kinek igazából a szabadsága?
Össze fogunk tudni fogni közeljövőben?
Miután püspök úr is itt van, és több lelkész is, Balázs Sándor lelkész urat volt szerencsém megismerni korábban. Én óriási feladatot nem rovok, hanem óriási feladatot látok a lelkészi munkákban, mert ha a pap nem is politizál, de az, hogy termeljen a falu, az autarchia rangján tartsuk el önmagunkat, mert ezt mindig meg tudtuk tartani, sőt, hogyha a falu nem tudott a papnak fizetni a lelkésznek, nemhogy éhen halni nem hagyta soha, de a termékekkel tudta a jövőt biztosítani, élni tudta engedni, élni tudta hagyni. Nagyon fontos a lelkészeknek a feladata ebben. Én szívből kívánom, hogy itt is a helyi püspökség lelkészi grémium tudjon még több erőt, mert hisz eddig is biztosított ezt az erőt és hitet, ezt tovább generálni, és a fiatalokkal is nagyon-nagyon-nagyon kapcsolatot teremteni, és amire céloztam, hogy az egyetemi ifjúságot megkeresni. Most nem független a teológiát értem, hanem a menedzsment és a gazdaságtudományokat tanuló fiatalokat is.
Kedves hallgatóink, hamarosan műsoridőnk lejár. Ma a Hargita megyei Homorod Karácsonyfalva vendégei voltunk, ahol a falugondnokság nyújtotta lehetőségekről beszélgettünk meghívottainkkal. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon, a Facebookon, a SoundCloudon és a YouTube-on hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra!
Mennyi elfojtott érzés, mennyi türelem kéne még, mennyi elpazarolt érték volna elég. Mennyi kárba veszett tehetség tűnik el nyomtalan, s meddig érzem még, hogy sötét fölöttem az ég. Hogyan kéne úgy menekülni, hogy a hűségem is megmarad, csak olyan dolgokról írni, amiről szabad. Hogy ne kelljen úgy éreznem, megint egy baráttal kevesebb, ez a keserű híz mi a legtovább itt ragad. Építsünk hidat, tiszta szavakból határok fölé, s elindulhatunk egymás felé. Építsünk hidat, ha nem megy másképp, hát így kezdjük el, míg magyar szóra magyar szó felel. Mondd csak nyugodtan át aludni, csak nem 100 évet, hogy lehet, hogy nem üvölt benned a lelki ismeret.
mert én szégyent érzek már attól, hogy mást én sem teszek, mint hogy írom a dalt, és éneklem neked. Építsünk hidat tiszta szavakból határok fölé, s elindulhatunk egymás felé. Építsünk hidat, ha nem megy másképp, hát így kezdjük el. Míg magyar szóra magyar szó felel. Építsünk hidat tiszta szavakból határok fölé, s elindulhatunk egymás felé. Építsünk hidat, ha nem megy másképp, hát így kezdjük el. Míg magyar szóra magyar szó felel.